Szeretnék egy rövid beszámolót adni mindarról, ami az elmúlt két hétben történt velem Albániában. De tényleg csak rövidet, mert olyan sok időm nincsen. Nem csak Albániában voltunk, hanem Ausztriában, ahol sok pásztor és szolgáló volt, több, hát inkább szláv és balkán országból, és egy nagyon jó hétvégét töltöttünk, ahol megtudtam azt többek között, hogy Horvátországban, az egész országban 2000 és 4000 között van a keresztények száma. Egy 2 milliós országról beszélünk, és hát nagyon-nagyon jó hírt kaptam ott, mégpedig azt, hogy az egyik gyülekezet az egy komoly adománygyűjtésbe kezdett, és kiadtak egy keresztény újságot, amit ingyenesen minden egyes lakásba, ahol lehet, bevisznek, és 100 000 példányba kinyomták. Úgyhogy ez egy nagyon komoly lépés volt ebben az országban, és én nagyon nagy örömmel hallottam, hogy ilyen bátor és nagy lépésekre képes egy ilyen kicsi közösség. Utána lementünk Montenegróba, és a múlt alkalommal is megálltunk abba a gyülekezetbe, amelyik a legnagyobb gyülekezet abba a városba, és hát ilyen 50 ember van, mikor teltház van, és imádkoztunk, hogy az Úr hozzon egy friss és erős megújulást abba az országba is. Az egész Balkánon hasonló a helyzet. Egy-két üdítő kivételtől eltekintve, hiszen főleg a szláv népcsoportoknak, a volt Jugoszlávia utódállami államainak hasonló a kereszténységnek az aránya, és pici és gyenge gyülekezetek vannak, és én mindenkit bátorítok, hogyha teheti, akkor imádkozzon ezért a helyzetért, hogy ez változás legyen. És én alig várom, hogy valamikor elmehessünk oda, és elvihessük az örömért. Mert nagyon, nagyon furcsa szellemiség van, és nagyon szükségük van az ottani hívőknek a bátorításra, hogy nincsenek egyedül. És szükségük van arra, hogy kinyújtjuk a segítő kezünket, hogy ezt megfoghassák. Mert ők egy olyan helyzetben vannak most, ami így elmondva egy-két információ. De amikor meglátjátok, amikor átérzitek, akkor az egészen más. Onnan mentünk tovább Albániába. Albániába egy bibliaiskolát vittünk le, ami főleg pásztoroknak és szolgálóknak szólt. Ez egy hétvége volt, ahol nagyon sok tanítást elhangzott. Főleg gyakorlati segítség volt arra, hogy hogyan tudják azokat a szellemi igazságokat megragadni, és hogyan tudják a rájuk bizott nyájnak továbbadni mindazokat a drága kijelentéseket, amit az Úr az ő népével közölni akar. Egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis ez egy hétvégén volt, az elmúlt hétvégén volt ez a bibliaiskola a tengerparton, igen, nagyon jó idő volt, és egy nagyon érdekes dolog történt. Állítólag itt Magyarországon is bemutatták a hírek, én nem tudom, én élőben láttam, mégpedig egy föld alatti gyár és egy föld alatti raktár, amelyik ilyen hadászati raktár volt, az felrobbant. 100 000 tonna lőszer felrobbant a levegőben. Ezt úgy képzeljétek el, hogy olyan robbanás volt, hogy mi 20 kilométerre voltunk a robbanás területétől, és a légnyomás az kinyitotta az ajtót. A környéken lezárták az egész környéket, ami egy elég nagy terület volt. Több ezer ház megrongálódott. Sok-sok ember meghalt, és több száz ember pedig megsérült. Nagyon sokan sokkot kaptak, és mindenük, ami volt, az romokba dőlt. A repülőtér, ami egy új repülőtér, és egy olyan 10 kilométerre van a robbantás centrumától, és ilyen üvegépület, annak betörtek az ablakai. Tehát egy hihetetlen erős robbanás volt, ami tudni kell, hogy ilyen földalatti alagútrendszerekben volt ez, és egymástól függetlenül voltak ilyen raktárok, de a légnyomástól és a különböző reakcióktól itt napokon keresztül robbantások voltak. Úgyhogy azért vigyázkoztunk, hogy nehogy akkor is ott legyünk, mikor ez a robbanás lesz, ugyanis én pont egy nappal hamarabb mentem a repülőtérre egy szolgálóért, aki repülővel jött, mint ahogy történt ez a robbanás. Úgyhogy nagyon áldott voltam, hogy az Úr így megvédett minket, és senki nem sérült meg, és mindenkinek csak a hír jutott el a fülébe, és mi nem is láttuk az eseményeket. De ebben az iskolában Ott volt egy pásztor, aki abban a faluban volt pásztor, ahol ez a robbanás volt, és a gyülekezet is megsemmisült, mindazok a hangtechnikák, pénz, minden felrobbant, eltűnt. Ők is elvesztették a házukat, és még áldottak voltak, hogy épp az iskolában voltak akkor, amikor ez a robbanás történt. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú hír volt, amikor ott voltunk, de mégis tanított az Úr sok mindent ezen keresztül is. És utána lementünk egy déli városba, amit én nagyon szeretek, ez egy tengerparti város, közel a görög határhoz, ezt Szarandának hívják, és egy gyönyörű festői helyen van, ahol nagyon érdekes, hogy ugye a második századtól kezdve nagyon komoly keresztény centrum volt. Albánia az az illíriáknak volt a földje, és a római levélben Pál apostol éppen megosztja velünk a 15. részben, hogy ő egész Illériáig elment, hogy jelekkel és csodákkal megerősítve hirdesse azt az evangéliumot, amit a Krisztus rábízott, hogy a pogányok felé hirdesse. Ebben a városban is járt Pál apostol, és nem csak hogy járt, hanem tanítványoknak továbbadta azt a drága üzenetet, amit ő kapott a mindenható Istentől. És egy nagyon erős keresztény központ volt, bemerítő medencével, katedrálissal, bibliaiskolával, sőt, olyan tanítványokkal, akik később felnőttek, akik utána onnan evangelizáltak az egész környékre. Úgyhogy nagyon izgalmas volt az út, főleg ez a robbantást tette egy kicsit színessé, de hála az Úrnak, hogy újra itt lehetek közöttetek. Kezdjük el imádságot. Drága Istenem, köszönöm, hogy vagy nekünk. Köszönöm, az élő király vagy, a dicsőséges Isten, akihez jöhetünk. És jövünk most hozzád egészen a trónod elé, a te jelenlétedbe. És hálát adunk neked. Hálát adunk az életért. Hálát adunk a szövetségért, a feltámadásért. Minden szavadért, a te végtelen szerelmedért. És azért a kegyelemért, amely ma is kiárad ránk. Uram, én imádkozom azért, hogy jöjj közénk. Jöjj ide is, és érintsed meg mindannyiunk szívét. Érintsed meg mindannyiunk elméjét. Hagyd legyünk jó edények a te beszédednek a befogadására. Hagyd legyünk jó edények az Istennek a jelenlétének az elfogadására. Uram, mi áldunk téged. Köszönjük, hogy azt a titkot, hogy Jézus Krisztus a megváltó, a szívünkbe írtad. Köszönjük neked, hogy már örökké a tiéd vagyunk. Kérlek, áld meg ezt a mai estét. Jézus Krisztus nevében. Amen. Vártátok a mai ebédet? Azért a húsvét ebéd, az nem egy egyszerű vasárnap, igaz? Tehát ott azért az ember oda rakja magát. Aki tud sütni, főzni, napokkal előtte tervezi, hogy mit főzhetnék. Mi lenne az, ami egy igazi ünnepi ebéd lehetne? Mert egy nagy ünnep a húsvéti ebéd. Főleg ez a vasárnapi. Én is elég sokat ettem Albániában, és fekete inget kell fölvennem, hogy ne lássátok. Az ember egy jó ünnepi ebédet teszt. Szeret egy jó társaságban elfogyasztani. Szereti ezeket az áldásokat átvenni. És van egy vágy is benne, hogy úgy de jó lenne egy közösségben együtt lenni, és egy jó tenni. Volt valaki, aki nagyon-nagyon vágyott egy étkezésre. Jobban, mint mi erre a húsvéti ebédre. Volt valaki, aki szerelmes szenvedélye vágyott egy vacsorára. Jézus Krisztus vágyott arra a húsvéti vacsorára. Azt írja egy Lukács evangéliumának a 22. részében, a 14. verstől, hogy amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedéseim előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. És kérdezhetnétek teljesen joggal, hogy miért vágyott erre Jézus? Hogy mi volt ebben a húsvéti vacsorában az, ami számára olyan fontos volt, hogy az egész szívének a vágya abba teljesedett ki, hogy megegye az apostolokkal ezt az étkezést. Mi volt az a nagyon-nagyon különleges, ami lefoglalta őt, és azt mondta, hogy úgy vágytam erre. És tudjátok, nem egy hetet várt ő erre, nem egy évet várt ő erre, hanem mielőtt ő még megszületett emberként. Mielőtt megalkotta a Földnek az alapjait, ő már akkor erre a vacsorára vágyott. Mert az volt az ő szívében, hogy szeretnék valami titkot elmondani. Valami olyasmit, ami a Föld kezdete óta el van rejtve. Valami olyasmit, amiről még nem tudnak, ami még nem az övék. De csak ezzel lesz teljes az életük. Csak ezzel lesznek ők olyanok, amilyet én szeretnék, hogy legyenek. És eljött ez a húsvét. Eljött ez az óra, amikor Jézus Krisztus a tanítványaival együtt letelepedett az asztalhoz, és megette ezt a húsvéti vacsorát. És a szívének a vágya beteljesedett. Az öröm, az ünnep a tetőfokára hágott, hogyha ma egy újságíró írná, hogy igen, ez volt az a pillanat, ami a legfontosabb volt. Hogy eljött a vacsora, hogy együtt evett a tanítványaival. És hogy ettek, közben beszélgettek. És a beszélgetés közben Jézus elmondta mindazt a titkot, ami miatt olyan különleges volt ez a vacsora. A vacsora közben megtörte a kenyeret, szétosztotta, és mondott egy-két mondatot. De fölemelte a poharat, ivott belőle, és mondott egy-két mondatot. És nézzük meg, hogy mi is volt ez. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely téret tettik, adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség, az én vérem által, amely téret tettek, adatik. Az új szövetség, az ő vére által. Ez volt az a nagy titok, hogy meg akart osztani őt a tanítványaival. Mert minden elmutatott. Mert a régi szövetség, amik addig voltak, azok nem voltak teljesek. Nem tudták az Istennek a teljességét bemutatni. Kellett egy új, kellett egy más. És Jézus ezt akartam tudatni velük. Akart adni egy jobbat. Akart adni egy szebbet. Akart adni egy teljeset, egy örömtelit. Akart adni egy befejezettet. Egy olyan szövetséget, ami a vége. Ami a legteteje. Ami a teljesség. Ezt akarta nekik adni. Mert ő tudta a legjobban. Ő tudta a legjobban, hogy az a szövetség, amiben ők élnek, az hiányos. Hogy azok az áldozati ritusok, azok a cselekedetek, amelyek a bűnöktől való bocsánatra irányulnak, amely a lelkiismeret megtisztulására irányul, az segítségre szorul. Mert ha teljes lett volna az a szövetség, nem kellett volna egy új. De a bikák és a bakok vére nem tud olyan áldozatot bemutatni, amely teljesítené a bűnbocsánat. És Jézus ezt tudta, hiszen ő volt az, aki látta az egész emberi történelmet, ő volt az, aki ott volt minden egyes helyzetben, és ott volt benne a vágy, hogy bárcsak átadhatnám már a teljességet, azt az új szövetséget, ami teljesíteszi az embert. De nem jött még el az az óra, nem jött el az a nap, az időnek a teljessége, amikor Isten elküldte az ő fiát, hogy magára vegye a világ bűneit. Nem jött még el. Csak szemlélője volt annak, hogy az ember hiával van a teljességnek. Hogy hiával van az Istennel való közösségnek. Hogy van egy szolgálati forma, egy időszakos megbocsájtás, de nincsen ebből fölépülés, nincsen szabadulás, nincs teljesség. De azon a vacsorán Jézus tudta legjobban, hogy eljött. Eljött a bárány órája. Eljött az az óra, az az este, amikor ő kinyilvánítja az új szövetséget. Kinyilvánítja azt a szövetséget, ami addig a percig zárva volt. Nem volt felismerhető senkinek. Csak utalások voltak rá, hogy majd jön, és majd köt egy új szövetséget, ami az elmékbe lesz adva, és a szívükbe lesz írva. De még nem volt az övék. És ezen a húsvéton, ott Jeruzsálemben, Jézus Krisztus fölemelte azt a poharat, és azt mondta, az én véremben van az új szövetség. Az én véremben a teljes szövetség van. Az, ami Istennek a gyönyörű terve, hogy az emberek teljesek lehessenek Istennel. És nem olyan sokkal később, nézzük meg a zsidó levélben, hogy mi történik. Az már nem a földön történik, hanem a mennyben. Hogy Jézus Krisztus miután megmondta, hogy az ő vérét az új szövetségnek a véreként fogják említeni, és a benne való szövetség az ő vérében van, a szenvedései után meghalt, majd föltámadt. És utána ő fölment a mennybe. És a zsidó levélnek a 9. része azt tudatja velünk, mert nem emberkéz alkotta a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt, értünk. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer, és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vége, és tehén hamba tisztátlanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedettektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Hogy Jézus Krisztus, mikor föltámadt, hogy nem, ne kérdezzétek, nem tudom. A saját vérével fölment a valóságos és eredeti szentélybe, ahova az ember nem igazából tudott hozzáférni, hogy valamit is csináljon ott, mert még nem járt ott. De Jézus bement, és megáldozta a saját vérét. Értünk. Mert tudta, hogy a bikák és a bakok vére, az nem elég. De az ő, isteni szent, bűntelen vére, amely az egyetlen, megismételhetetlen lehetőség, az elégséges. És értünk azt, kiöntötte Isten előtt, hogy a lelkiismeretünk megtisztuljon a bűntől, és hogy szolgáljunk az Istennek. Jézus Krisztus azon a vacsorán ezt akarta közötni az emberrel, hogy addig volt valami, és ezután lesz valami. Lesz valami új. Valami egészen más, aminek se a mélységét, se az illatát, se a lényegét nem tudták addig megismerni. Valami olyasmi, ami magasan túlhalad minden elképzelést, minden gondolatot. Egy olyan szövetség, ami túlmutat az emberen. Mert húsvétkor a szövetséget ünnepeljük. Ma erre emlékezünk, hogy a Krisztus megtette, megkötötte a szövetséget az atyával. Értünk, hogy nekünk most már legyen szabadságunk. Isten a szövetség Istene, igaz ez? Ezt mondják, gyerekek, ezt. Ebben a könyvben én azt olvastam, hogy Ádámmal, Mójével, Ábrahámmal, Mózessel, Dávidal, mindenkivel szövetséget köt. Az emberiség története és az Istennel való kapcsolata az mindig egy szövetségen belül deklarálódott. Mindig volt egy szövetségi forma, amin keresztül Isten valamit ki akart nyilvánítani, valamit tudatni akart az emberiséggel. De az a szövetség, amiben most mi élünk, az gyönyörű. Az gyönyörű. Ez nem rajtunk áll. Ez rajtunk kívül kötetett. Mi csak élvezzük. Szeretném, hogyha elmennénk egy kicsit az Ószövetségbe, és megnéznénk egy szövetséget. Egy szövetséget, amely két ember között történt. Egy nagyon szép kép a szövetségről. Dávid és Jonatán szövetségéről beszélünk. A helyzet a következő. Dávid Góliátnak a fejével megy Saulhoz. Így jelent meg Izraelben. Ez volt az első nyilvános bevonulása, hogy legyőzte Góliátot, mindenki kérdezte, hogy ki ez az ember? És azt mondja, hadd csak mondja, nem tudom, hát fogalmam nincs. Na akkor menj el, kérdezd meg, mert ilyet én még nem láttam. És Dávid Góliátnak a fejével megy Saulhoz, a királyhoz. És ott beszélgetnek. És tudod, hogy áll itt a feje az óriásnak, és beszélgetnek. A falusi gyerek megjött, és a győztes hatalmas Istennek a erejével nem hétköznapi csodát tesz. Mert hitt a megváltóban. Hitt Izrael Istenében. Hitt abban az Istenben, aki népet választott magának. Aki azt mondta Izraelnek, hogy ti vagytok az én hadseregem. Ti vagytok azok, akik nekem annyira fontosak. Miért nem bíztok bennem? Miért nem hiszitek el, hogy én győztes vagyok? Senki nem hitt el. A hadsereg vezető is így azt mondja, nehogy már én oda menjünk. Ez akkora, hogy a napot eltakarja. És akkor jött egy gyerek. És mi történt? Mi történt? Mai napig erről beszélünk. Az történt, hogy hitt az Istenben. És elkezdett cselekedni. És elkezdte használni az ő eszközeit. És eldobta azt a kis követ, ami neki volt. És az Isten győzelmet adott neki. Mert nem kardáltal a győzelmet az Úr, hanem a benne való hitáltal. Ez volt az előzmény. A sztori ott folytatódik, hogy beszél a királya, és itt van a óriás feje. És kijön a beszélgetés után, és meglátja ezt a király fia Jonatán. Meglátja, hogy van valaki itt, akiről eddig senki nem tudta, hogy egyáltalán él, mert még a családja is bújtatta, hogy majd a jó közötte, hogy ott tőled veszel. És most megjelenik, és mi történik? A szíve elkezdett dobogni, és azt mondani, wow, a mindenit. Én szeretem ezt az embert. Ez olyan, mint Isten. Én szeretem. És összefordult a lelkünk. És egyek lettek. Teljesen. Jonatán úgy szerette Dávidot, mint önmagát. A király fia. Egy paraszt gyereket. De miért? Mert Isten ott volt. Isten ott volt Dáviddal, és Jonatán látta ezt, és akart egy lenni ezzel. Akart felnőni ezzel, és a szabadságba akart lenni, és azt mondja, hogy nekem ez a fontos. Nekem ez a szövetség az, ami az életemet boldoggá teszi. Ez a szövetség az, amire vágyom és sóhajtozok. És amikor kijött Dávid, akkor megkötötték ezt a szövetséget. És akkor odaadta neki a kardját, az íját, az övét, a ruháját, a köpönyegét. Odaadott neki mindazt, ami az ő pozícióját, az ő erényeit képviselt, hogy legyen olyan, mint én, mi legyünk egyek. Legyünk mi egyek egy szövetségben. Kicsivel később Saul féltékeny ezt tud Dávidra, elkezdi kergetni, Dávid elmenekül, de Jonatán a szövetségben ott áll mellett. Ott áll mellette, annyira fontos ez neki. És azt mondja neki, mikor Dávid megy el, hogy bármit megteszek, amit kérsz. Bármit megteszek. Te vagy az én társam. És amikor fölismerte azt, hogy az Úr ott van Dáviddal, és le fogja győzni az ő ellenségeit, akkor emlékeztet Dávidot erre a szövetségre. És azt mondta neki, én tudom, hogy az Isten megbünteti a te ellenségeidet, de te bánj irgalmasan az én családommal, és legyen a te szereteted örök az én utódaim felé, mert én szeretlek téged. Kötöttek egy szövetséget, egy szeretetbeli közösségben, ami a legmélyebb és a legnyíltabb volt. A szövetség erről szól. És ennek, a szövetségnek lett egy kedvezményezettje. Az ő fia, Jonatánnak a fia, aki mikor 5 éves volt, akkor hallotta meg, hogy meghalt az ő apja, meg meghalt a király, az ő nagyapja. És a dajkája teljesen rosszul tette a hírtől, és fölkapta őt, és elkezdett futni vele. Na, ilyen babysittert ne hívjatok magatokhoz, mert elejtette a gyereket. És a gyerek onnantól kezdve lebénult a két lábára. Onnantól kezdve ő már nem tud járni. Ez az ember, ez Lódebárban élt. Ez a név azt jelenti, hogy a puszta helye. Egy olyan hely, ahol semmi nincs. A világ vége. Emberek nem laknak ott. Az ő neve az volt, hogy Mefibosét. Ez azt jelenti, hogy a szégyen. Az egész lepusztult, lerombolt a szégyen. Ez az ember semmit nem tudott arról, hogy az ő apja és az uralkodó király szövetséget kötött, ami szövetség rá volt kedvezményezett. Ő volt ennek az élvezője. Semmit nem tudott erről. A szégyenben élt, a kiszolgáltatottságban, a világ háta mögött. Egy olyan helyen, ahol el akart bújni az emberek elől. És elhitte a gonosznak a hazugságait, hogy én az vagyok, akinek látszom. De ennyi az életem. Egy szégyen. Ennyi vagyok, egy béna ember, aki nem tud menni. Nem tudok senkinek a hasznára lenni. Egy kiszolgáltatott ember vagyok. Ezt elhitte az elméjében, a szívében, és így élt. Erről szólt az élete. De egy napon, amikor Dávid már király lett, a teremben, ahol ült, elkezdett gondolkodni. És a Szent Szellem által följött benne ez a szövetség, amit ő kötött Jonatánnal. Följött benne is, és ez inspirálta őt. És nézzük meg, hogy hogyan. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért? Volt egy Saul házába való szolga, akinek Cibe volt a neve, őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király. Te vagy Cíba? Ő így felett, én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta a király. Maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cíba ezt felett a királynak. Van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Cíba így felett a királynak. Lódebárban van, amnél fiának Márkinek a házában. Akkor üzen neki Dávid király, és elhozott őt Lódebárból, Mákírnak, amnél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibosét, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett és leborult előtte. Dávid megfordította Mefibosét. Ő így feled. Itt van a te szolgád. Szóval történt egy krimi az életében, egy nem várt fordulat, amit szeretett volna kikerülni. Egyszer csak a király, aki az ő ellensége, az ő tudomása szerint, szólt az ő embereinek, hogy menjenek el, mert kiderült, hogy ő él. És bebukott. Nem tud jól elbújni. Valaki tudta, hogy ő még él. És elmentek érte, és mondták, hogy a király várt téged. Hogy mennyire tud ellenkezni, ezt nem tudom, de megfogták, azt elvitték. És mit érzett? Hogy meg a király elé. Atya Isten. Itt van. Eddig se értem valami fényesen. Sőt, nem is lehetett életnek nevezni, de most meg fog halni. Hát most ennyi volt. Istenem, segíts meg, gondolom, kiáltottam. És bement a király elé. És ahogy meglátta a királyt, egyből leborult arcra, és megszólalt, uram, itt van te szolgád. Itt van te szolgád. Nem tudta, hogy ő a kedvezményezett a szövetségnek, amit az ő atya Dávidnak kötött. Nem tud semmit. Azt hitte, hogy ő egy szolga. Azt hitte, hogy itt van vége az életének. Azt hitte, hogy nincs tovább. De mit mondott erre Dávid? Nézzük meg. Dávid megszólította. Mefibosét, ő így feled. Itt van te szolgád. Dávid azt mondta neki, Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért. És visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibosát leborult, és ezt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Ezután hívatta a király Cíbát, Saul legényét, és ezt mondta neki, minden urád fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak és egész házanépének, te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urad fiának. Maga Mefibosát ura fia állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cíbának 15 fia és 20 szolgája volt. Cíbá így felelt a királynak. Mindent megtesz szolgád, amit uram királyom parancsol szolgájának. Mefibosát pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Mefibosátnak egy Mikál nevű kisfia, Cíba házának a lakói, mindjárt Mefibosát szolgái voltak. Maga Mefibosát Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalnál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Dávid megszólította, és azt mondta neki, hogy hey, ne félj, ne félj, én hűséget fogadtam a te atyád. Te vagy az, aki örökled a földet. Te vagy az, aki itt laksz majd Jeruzsálemben. Te vagy az, aki mindig az én asztalomnál leszel. Te vagy az, aki olyan vagy, mint egy királyfi. Ez a szövetség. Ezt élte meg Mefibosát. Semmit nem tudott arról, hogy ez rá milyen hatással lesz. De egyszer csak ott találta magát a király jelenlétében. És a király megszólította. És az az ember, aki a szégyennek volt a hordozója, az az ember, aki elbújva és félelemben élt, az az ember, aki a saját elméjét és a saját szívét a gonosznak a befolyás alatt élte, attól naptól fogva, hogy a királya találkozott, egy királyfi lett. Úgy élt, mint egy királyfi. A király asztalánál, Jeruzsálemben, földbirtokokkal és szolgákkal. És tudjátok, amikor valaki a király asztalánál eszik, akkor megváltozik. Nem csak abban változik meg, hogy miket hall, hanem látják az emberek is, hogy a királyhoz tartozik. És ami a legszebb az egészben, amikor ott ült a király asztalánál, akkor senki nem látta azt, hogy neki béna a lába. Már csak ott evett ott őt. Dávid, Jonatánért való hűségért, és azért a szövetségért, ezt tette Mefibosátnak. Aztán történt egy és más, például Dávidnak a saját fia Absalom úgy gondolta, hogy mégiscsak az lenne a legjobb, ha élnék a király, és ezt a saját kezébe vette ezt az ügyet, nem várta meg, hogy akár az Isten is bármit mondjam, ő elég erős volt ehhez, és elkergette a saját apját. Tehát Dávid elmenekül Jeruzsálemből. A Mefibosát pedig ott maradt. Hát nem bírt elmenni. Ilyen van. Aztán volt az ő szolgája, Cíbá, aki a gonosznak, aki a sátánnak egy nagyon-nagyon pontos megfelelője, aki, mint az inda körül megy az emberre, aki hazudik, aki megtéveszt, és aki becsap. És ő oda ment Dávidhoz, úgyhogy Mefibosát otthon volt Jeruzsálemben. És elmondja neki, hogy itt vagyok, itt van a te szolgád. És visz neki ajándékot. És Dávid megkérdezi, oké, de mi is van most Mefibosáttal a te uraddal? És akkor Cíbá azt mondja, hogy elhagyott téged. Ő most úgy gondolja, hogy most jött az ő ideje. Most adja neki vissza az ő Istene, az ő örökségét. Dávid elkövet egy nagy hibát. elhitte ezt a hazugságot. És az a szövetség, amelyik közte és Jonatán között volt, és Mefibosetre nézve ez megtört. A gonosz mindig azért jön, hogy a szövetséget megtörje. A gonosz mindig azért, hogy becsapjon, hogy rátekeredjen, mint egy inda, és a hazugságaival megtévesszem. És Mefibosét még mindig nem értette. Még mindig nem értette, hogy ez a szövetség mi is ránézve. Ugyanis elkezdett félni, és reszketni, hogy most jön Dávid, és nekem menekülnem kéne, mert becsapták. Pedig, hogy nem az miatt volt ott, a király asztalánál, mert valami nagyon nagy dolgot tett volna. Nem azért volt ott a király asztalánál, mert ő volt az a nagy valaki, akire úgy vágytak, hogy jöjjön már végre ide. Nem azért volt ott, mert ő volt a legerősebb és a legnagyobb férfi a Jeruzsálemiek között. Nem a saját erényei miatt volt ott, hanem a szövetség miatt. És ha csak kimondta volna azt a nevet, ha csak kimondta volna azt az egyetlen egy nevet, aki miatt Dávid odahívta magához, akkor Dávid már magába szállt volna, és felismerte volna, hogy ez a szövetség köztem és Jeruzsálem másik nagy emberek között, Jonatán között történt. Semmi köze nincs ahhoz, hogy ez a béna ember mit csinált. Ez a szövetség nem ővel köttetett, hanem egy másik ember között. Ha csak kimondta volna azt a nevet, hogy Jonatán, akkor az a szövetség újra erős lett volna. De Mefibosét nem tudta, hogy ez ránézve milyen ez a név. Nem tudta. Dávid megkegyelmez neki. És mikor visszajön Jeruzsálemben, a beszélgetés végén helyreáll a béke. Isten jó. Isten szeret minket. Tudjátok, az atya a fiúval kötött egy szövetséget, aminek mi vagyunk a kedvezményezettjei. Igen. Amíg nem ismerjük föl, hogy a szövetség ez micsoda is ránk nézve, amíg nem ismerjük föl, hogy ez az egyetlen egy esély és lehetőség számunkra, addig nem fogunk érvényesülni ebben. Amíg az mi elménk és a mi szívünk nem változik meg arra, hogy Istennek ezt a drága kijelentését, amit az ő vére által nekünk elküldött, ezt a nagy titkot, amit ma ünneplünk, ezt elfogadjuk. És éljünk úgy, mint egy királyfi, mint egy örökös, mint aki egy a királynak a fiai között. Mint valaki, aki ott ül a király asztalánál. Mint valaki, aki a király legközelebbi kapcsolata. Amíg mi nem így élünk, addig ez a szövetség nem sokat jelent nekünk. Legyen ez a mai nap az. Legyen ez a mai nap, ez a húsvét, az a nap, amikor megragadjuk ezt az ígéretet. Amikor megváltoztatjuk a szívünk és az elménknek az állapotát. Amikor újra megragadjuk a Krisztusban való kegyelmet. És újra megragadjuk a benne való szövetséget. Hogy mondjuk ki, hogy van egy név, akiben nekünk kegyelem van. Hogy van egy név, akiben bennünk Isten egy megoldást adott. A Krisztusnak a vére, a Krisztusnak a neve, az ő drága neve, a Jézusnak a neve. Hogy kiáltsuk ezt, mert a gonosz támadni fog. A gonosz el akarja hitetni velünk, hogy mi azok vagyunk, akinek látszunk. El akarja hitetni velünk, hogy mi a senkik vagyunk, a senki földjén, akik bénák. Akinek semmi köze nincsen az Isten jelenlétéhez, az Isten asztalához, akinek nincs öröksége, aki szégyen szemre él, el akarja velünk hitetni. De Jézus Krisztusban minden újjá lett. És tudjátok, nem akármilyen szövetséget adott nekünk az Isten, Mert az a szövetség, amit benne köttetett, az a fiúságnak a szövetsége. Hogy mi vagyunk Isten népe. Mi vagyunk azok, akik az ő szívében voltunk. Mi vagyunk azok, akiknek ott voltunk, amikor ő ott volt Jeruzsálemben. És azt mondta, hogy úgy vágyom már elmondani nektek. Mert tudom, hogy éltek. Látom az életeteket, de van itt valami más. Van itt valami, ami a tiétek. Hogy már nincs vádlás, nincs harag. Nem számít, mennyit hibáztál. Nem számít, ki vagy. Csak legyen tiéd az a név. Legyen tiéd a szövetség. A Jézus Krisztus új szövetsége. A Messiás ünnepén. A feltámadt szövetség. Az élet szövetsége. A dicsőséges szövetség. Amely jobb mindennél. Az a nagy titok, ami generációkon át rejtve volt, az a tiétek. Nektek küldte. Ragadjátok meg. Vessétek le a szégyent, és álljatok oda a király elé, és kiáltsátok, hogy köszönöm. Köszönöm, Uram, mert én onnan jöttem, és nem jöttem volna ide, de most itt vagyok, és hálát adok neked a te fiadért, aki miatt itt lehetek. Álljunk fel. Atyám, én köszönöm, hogy minden a mi javunkra van. Hogy a te szerelmed, Uram, drága Istenem, az végtelen. Hogy a te győzelmedet nekünk adtad. Hogy ezt az új szövetséget nekünk adtad, hogy mi legyünk annak a haszonélvezői. Hogy mi legyünk azok, akik megváltoznak. Akik úgy élnek, mint egy királyfi. Aki ismeri az Istent, és ott van a közelében. Aki tudja, hogy örökös. Aki tudja, hogy új ember lett. Uram, én köszönöm azt a szövetséget, amit megkötöttél velünk. Ami a te testedben és a te véredben volt. És ma este is megemlékezünk erre, hogy igen, Uram, te feltámadtál. Hogy te a saját véredet bevitted a mennybe. Hogy ez a szövetség egy romolhatatlan és dicsőséges szövetség legyen. Hogy ez legyen valami újnak a kezdete, aminek nincs vége. Hogy ez legyen az, amire mindig is vágytunk, de meg se tudtuk fogalmazni. Hogy ez legyen az, ami több, mint amit mi el tudunk képzelni. És mi ezt megragadjuk most, Uram, újra. Megragadjuk és elhisszük és elfogadjuk, hogy szeretsz minket. Hogy kegyelemmel vagy irántunk. Köszönöm, Atyám. Köszönöm, Atyám. Hálát adok, Uram. Köszönöm a te szívedben minden gondolatodat, amit felőlünk elgondoltál. És köszönöm, hogy azt a szövetséget a te fiaddal megkötötted. És ő megcselekedte ezt. Megtette azt, amit te akartál. És odaadta az övérét, a mi áldozatunkért, a mi bűneinkért. És mi átvesszük, Uram, és elfogadjuk minden jóságodat. És áldunk téged, és megemlékezünk arra, hogy mindez miattad van. És azt kiáltjuk, hogy Jézus, 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 dicsőséges bárány, egy áldott, örök. Amen.